aktuális, fókuszba hozzuk.
Jó napot kívánok! Az aktuális mai adásának témája a mesterséges intelligencia. Ennek egyik apropója, hogy az Európai Unió a múlt hónapban szavazta meg az erre vonatkozó rendeletet. A másik lehetőség, hogy beszélgessünk Kisné dr. Zsámboki Rékával, aki a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete meghívására érkezett márciusban Lendvára. A vendég a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet tudományos és külügyi dékán helyettese, egyetemi docens, akit mestertanári aranyéremmel tüntettek ki, és aki a Mesterséges Intelligencia Hatása a Tanítás, Tanulás Folyamatára címmel adott elő. A téma pedagógiai megközelítése mellett azonban szükség volt egy informatikus szakemberre is, aki a tudományágnak a szemszögéből világította meg ezt a rendkívül összetett kérdéskört. Így felkértük dr. Györkös Józsefet, a Maribori Egyetem elektrotechnikai, számítástechnikai és informatikai karának tanárát és kutatóját, segítsen a téma értelmezésében. Az első kérdést is hozzáintéztük. Fogalmazza meg, mit akar a mesterséges intelligencia?
Tehát a mesterséges intelligencia a gépek emberhez hasonló képességét jelenti, mint például az érvelés, a tanulás, a tervezés és a kreativitás. Ez lehet szoftver alapú, mint például a keresők, tehát a Google, vagy pedig a beszéd és arcfelismerő rendszerek. De a mesterséges intelligenciának lehet fizikai dimenziója is, mint a drónok, különböző robotok vagy önvezető autók. A legnagyobb előrelépés a tradicionális szoftverhez képest a mesterséges intelligenciánál az, hogy ezek a rendszerek képesek a viselkedésüket bizonyos fokig módosítani is. Elemzik a korábbi lépéseik hatását, és ezúton önállóan munkálkodhatnak, tanulhatnak. A mesterséges intelligencia nem újdonság, már évtizedek óta szakmai tanulmányozók tárgya. Ami ma igazán újdonság, az a mesterséges intelligencia széleskörű alkalmazása a mindennapi életben. Ezért várható, hogy a mesterséges intelligencia az élet és a gazdaság sok aspektusát átalakíthatja.
A beszélgetés folytatásában a mesterséges intelligenciában rejlő előnyökről és veszélyekről kérdeztük a szakembert, természetesen nagy általánosságban.
Tehát a mesterséges intelligencia bevezetésének egyik leglátványosabb és leghasznosabb tulajdonsága az lehet, mint az emberiség történetében eddig is, hogy gyorsabban, pontosabban és kevesebb költséggel végzi el a munkát. Az elmúlt hetekben az Európai Parlament nagyon érthető módon tájékoztatta az európaiakat a mesterséges intelligenciáról, és felsorolt néhány példát, amelyekről talán nem is gondolnánk, hogy mesterséges intelligenciát használnak. Az online vásárlás és hirdetések, internetes keresés, gépi fordítás, okos autók, kiberbiztonság. Például, amikor felkészültem erre a beszélgetésre, magam is egy mesterséges intelligenciai szoftvert használtam, hiszen anyanyelven tudása, különösen a szakmai specifikus kifejezéseknél, bevallom, nem elég tökéletes. Nem csak, hogy ez a szoftver kiterjedt nyelvi adatbázisokon alapul, hanem algoritmusa a felhasználói interakciók alapján képes tanulni is. Elméletileg ez azt jelenti, hogy ez a szoftver minden egyes használat után, emberi befolyással is, jobb és megbízhatóbb lesz. Térjünk tehát vissza a kérdéshez. A történelem során az emberiség egy része mindig fenyegetésként tekintett az új technológiákra. A mesterséges intelligencia esetében a veszélyek elsősorban a mai hagyományos munkahelyek megszűnésével van kapcsolatban. És azzal, hogy az emberek helyett gépek gondolkodnának, elemzenének és cselekednének.
Azt hiszem, hogy visszatérő kérdés az, hogy versenyre kelhet-e a természetes intelligenciával a mesterséges intelligencia.
Igen. Tehát úgy van, hogyha állandóan és folyamatosan nem kérdőjelezzük meg saját intellektuális képességeinket, akkor igen. Ha és mikor megengedjük, hogy csak valami vagy valaki, legyen az gép vagy ember, érvelésre és döntésre számítunk, a válasz ismét igen. Azért még mindig és egyre jobban fontos óvni az emberiség alapvető tudását és készségeit. Tehát folytatnám az előbbi gondolatot. Az emberiség intelligenciája és szellemi képességei nincsen veszélyben, amíg kíváncsian nézünk a világra, és képesek vagyunk tanulni. Viszont a mesterséges intelligencia az embereket, úgy mondhatjuk, szellemi lazításra ösztönözheti, hiszen a szoftver, vagyis a gépek elvégezhetik helyettünk a szellemi munkát is. Ebben az összefüggésben tehát két potenciális buktatót látok. Először a fent említett szellemi lustaság új méreteit, másodszor pedig az emberiség elleni, úgy mondjuk, hogy hadviselésre, háborúkra való felhasználását. De vajon nem ugyan ezekkel a problémákkal küzdöttünk új technológia esetében mindig?
Hogyan fogadta ön az Európai Unió mesterséges intelligencia szabályozására vonatkozó rendeletet?
Ebben a kérdésben nekünk, az informatika szakértőiknek van egy anekdotánk, amely már közel 4 évtizede aktuális. Azt mondja, hogy jó, hogy a jogi szakértők eleinte lemaradnak a technológiai ötleteink és innovációink mögött. És még csak akkor csatlakoznak a bulihoz, amikor már nem bírják megállítani a technológiai hajtást, de akkor szerencsére, és ez nagyon lényeges tény, egy demokratikus konszenzus folyamatán szabályozni tudják a technológia használatát. Ebben az összefüggésben nagyon fontos, hogy az Európai Parlament kezdeményezte és elfogadta a mesterséges intelligenciáról szóló rendeletet. Így ez a rendelet időben érkezik, nem túl konzervatív, meghatározza a szolgáltatókra vonatkozó szabályokat, és hozzájárul a mesterséges intelligencia mindennapi biztonságos használatához. Vagyis legalább egy szilárd terminológiai és jogi alapot biztosít a mesterséges intelligencia lehetőségeinek és hatásainak megértéséhez.
Azt mondják, hogy még ezen majd dolgoznak egy kicsit a jogászok és a nyelvészek is, mert nagyon fontos, hogy azért ez érthető is legyen. Tudjuk, hogy a szavak mögött mindig más szavak is rejlenek tartalom szempontjából, de mit tart ön ebből a legfontosabbnak? Mit emel neki ebből?
Tehát a technikai szempontból fogok most beszélni, és nagyon fontosnak tartom, hogy a rendelet követeli a mesterséges intelligenciai rendszer leírását. Például, amikor a rendszer más terméknek összetevője, milyen tanulási módszerekre és technikákra vonatkozik, és hasonló főlegi technikai követelményeket.
Meg kell felelni bizonyos átláthatási feltételeknek, itt a hangsúly az átláthatáson van. Mit kell ez alatt érteni?
Az átláthatóság az EU egyik alapvető fogalma. A rendelet arra irányít, hogy az EU-ban használt mesterséges intelligencia rendszerek biztonságosak, nyomon követhetőek, diszkriminációmentesek és környezetbarátak legyenek. Mindezek a feltételek technológiai és menedzseri szempontból elég megterhelőek lehetnek, de teljesítésük rendkívül fontos az uniós szintű demokrácia szempontjából.
A rendelet külön kötelezettségeket határoz meg a magas kockázatú mesterséges intelligenciát használó rendszerekre, mint például a kritikus infrastruktúra, egészségügy, banki szolgáltatás, bűnüldözés. Mivel járnak ezek a kötelezettségek?
Igen, ezek a kötelezettségek erős jogi alapot, szakszerű és felelős tervezést és használatot igényelnek. Azért ezeket a szolgáltatásokat a mesterségi intelligencia szempontból is szabályozni kell. Ugyanakkor teret kell hagyni az innovációknak és a vállalkozói szellemnek.
Kötelező lesz egyértelműen megjelölni a mesterséges vagy módosított képeket és videókat, mint a deepfake-ek. Mihez kell igazodni, és mi lesz, ha ezt nem tartják be mégsem?
Igen, hadd válaszoljak ismét egy példával. Manapság az interneten különböző átverésekkel találkozunk. A korábban ismert nigériai levelek ma már kifinomultabb formában vannak. Az átverések meggyőzőbbnek tűnnek a felhasználó számára, és ez az igazi veszély. De nem csak azért van így, mert megtanultuk, hogy hogyan viselkedjünk az internet csúszós környezetében, hanem elsősorban azért is, mert a kormányok és a vállalatok különböző megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettek be. Így mi, a potenciális áldozatok, sokkal ellenállóbbak vagyunk, mint korábban. A második szempont a multinacionális, gyakran szinte monopol helyzetben lévő vállalatokkal kapcsolatos. Az EU már eddig is különböző büntetéseket szabott ki az informatika területén, amikor a vállalatok nem tartották be az uniós jogszabályok magas szintű előírását, főleg a szabadpiac területén. De a pénzbírság ilyen esetekben csak az utolsó eszköz legyen, azért is fontos a mesterséges intelligencia rendelet.
Miként használható a mesterséges intelligencia a pedagógiában? Kisné dr. Zsámbok Iréka következik.
Az oktatási intézményekben Európa szerte már elvárás az, hogy a digitális kultúra, a digitalizáció legyen jelen. Éppen ma beszélgettem itt egy helyi kolléganővel, aki mondta, hogy már első osztálytól kezdődően szeretnék a digitalizációt bevezetni az iskolákban. Én azt gondolom, hogy a gyerekek, amikor megszületnek, már ebbe a digitális kultúrába születnek bele, hiszen nagyon sokszor például hallottam, láttam én is, hogy a kisbabáknak egy úgynevezett fehér zajt játszanak le a telefonról a szülők, ami az anyamékben hallható hangokat próbálja utánozni. Ezt egy telefonnal tudják megtenni. Tehát nagyon érdekes fejlesztések, innovációk, találmányok vannak ma már a digitalizációval kapcsolatban. Azonban azt kell mondjam, hogy a neveléstudomány, a pedagógia egy picikét fél tőle, óckodik tőle joggal, hiszen ennek azért nagyon-nagyon pozitív és nagyon negatív hatásai is lehetnek. Tudjuk már azt, hogy vannak sajnos olyan kisgyermekek, akik függővé váltak a digitális eszközöktől. Nagyon gyorsan adunk a gyerekeinknek telefont, laptopot, különböző úgynevezett kütyüt, ezért szoktam én ezt a mai társadalmi összetételt a kütyü generációnak hívni. A különbség az az, hogy ki milyen tudás és ismeret szintjén áll a kütyü generációk sorában. Meg kell mondjam, hogy a gyerekek előttünk járnak ebben. Tehát a fiatalok, a kisgyermekek ebben előttünk járnak. Mi gyakran tanulunk, utána nézzünk, akár valamilyen YouTube videót nézünk, hogy kell valamilyen internetes alkalmazást használni, vagy valamit a számítógépen, telefonon megoldani. A gyerekek a kezükbe veszik ezeket az eszközöket, és már is nyomják, tudják, hol kell bekapcsolni, és intézik, húzzák az ujjukkal a különböző oldalakat. Ebben rejlik a lehetőség és a veszélye is ennek, hogy mikor, ki, mit, mennyit enged meg a gyermekének. Az iskolának kellene lennie szerintem annak a helynek, és természetesen az óvodának is, tehát a köznevelési intézményeknek, ahol a szülők és a gyermekek egyfajta vezető szálat kapnak ebben a kérdésben. Tehát a pedagógusoknak nagyon fel kell készülni ebben a témában, hogy mit tudnak ajánlani a szülőknek, és mit tudnak mondani a gyerekeknek, hogy hogyan lehet konstruktívan használni ezeket az eszközöket, például a mesterséges intelligenciát is. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban egyre több olyan fejlesztés lát napvilágot, amely megold helyettünk például tanulási feladatokat, kérdéseket is, házi feladatot. Vannak olyan alkalmazások, vagy mesterséges intelligenciák, amelyekkel prezentációkat lehet elkészíteni. Hát viccesen én is gondolkodtam azon, hogy az itteni előadásomat esetleg egy mesterséges intelligenciával iratom meg, de hát egyetemi oktatóként és tanárként nincs annál nagyobb öröm és motiváció, mint hogy én magam tehetem, vagy rakhatom össze a gondolataimat, de képes lenne rá. A lényeg az, hogy ezek az intelligenciák Ma már képesek arra, hogy társalogjanak velünk, és a velünk alatt a gyerekeket is értem, akik használják ezeket, hiszen éppen elég akár csak a ChatGPT-re gondolni, amiről bizonyára később majd még szót is ejtünk. Tehát a gyerekek leülnek a kis számítógépük elé.
Vagy és föl sem kelnek onnan.
Vagy föl sem kelnek az iskola után, ahol szintén ülnek, ugye, tehát ez a homo-sitting életmód, ez nagyon jellemez bennünket sajnos, és megiratják a házi feladatot, feltesznek különböző kérdéseket a mesterséges intelligenciának, elkészítetnek velük prezentációkat, és egészen bámulatos, ahogy reagálnak ezek a mesterséges intelligenciák. Én saját bőrömön, saját tapasztalatból, környezetemben látom, hogy hogy működik. Elkészít a mesterséges intelligencia Budapest történetéről, vagy társadalomföldrajzáról egy prezentációt 5 diában, és akkor beírja a gyerek, hogy folytasd. És akkor folytatja, még készít 10 diát, és utána a végén megkérdezi, hogy tud-e még valamiben segíteni, van-e még bármi kérdésünk mondjuk Budapest történelmével kapcsolatban, vagy Budapest népességével kapcsolatban. Tehát nagyon aktívan kommunikál a gyerekekkel, és hát ha mi használjuk, akkor nyilván velünk is.
Különösen ott, ahol valamilyen exakt ismeretekre van szükség. Gondolom, hogy persze lehet regényt is írni vele, de azért erre majd még kitérünk, vagy folytatjuk a témát. Igen, bocsánat, a szavába vágtam.
Nem, teljesen egyetértek ezzel, hogy ahol exakt tényekre van szükség. Ezeket is azért meg kell vizsgálni, hiszen vannak olyan bukfencek, amelyeket a mesterséges intelligencia se elkövet a válaszok során. Na most itt jön a gond, hogy ezt a gyerekek nem biztos, hogy észreveszik. És az sem biztos, hogy észreveszik, hogy egy idő után ezek a mesterséges, nem is tudom, hogy fogalmazzak, mert nem lényeg, de mesterséges intelligenciák, amelyek megfoghatatlanok a gyerekek számára, de mégis kommunikálnak velük, beszélgetnek velük, ők lesznek valamilyen módon a társaik, a társaságuk a gyerekeknek. Itt jön az a pedagógus és szülői felelősség, hogy mit kezdünk ezzel a helyzettel, hogy ne vegye át tőlünk a társ, a játszótárs, az őszinte lelkitárs szerepét a mesterséges intelligencia, maradjunk mi a gyerek családja, a támogató, facilitáló pedagógusa. Egyébként az exakt témákkal kapcsolatban valóban kiváló prezentációkat, előadásokat tud készíteni a mesterséges intelligencia, azonban érdekes, hogy a gyerekek nem gondolnak bele abba, hogy vajon a tanárnéni elhiszi-e azt, hogy azt ő készítette, hiszen a tanárok, a pedagógusok nagyon jól ismerik a gyerekek képességeit, ismerik őket, látják őket minden áldott nap az iskolában. Tehát itt kell felhívni a gyerekek figyelmét két dologra. Az egyik az, hogy nagyon gyorsan utol lehet érni valakit, hogyha ilyen hamis megoldásokhoz folyamodik, másrészt pedig, hogy milyen hatása van ránk. Ha helyettünk készít el egy mesterséges intelligencia, egy házi feladatot, valamilyen feladatot, akkor vajon tényleg örülünk-e annak, amikor a tanárnéni megdicsér bennünket? Vajon tényleg nekünk szól-e a dicséret? Felismerik-e a gyerekek azt, kicsit a távolabb látás mentén, vagy annak távlatában, felismerik-e azt, hogy ez nem az én munkám, ez egy hamis sikerélmény, amihez én jutottam. Egy pillanatnyi örömöt ad, nyilván, de hosszú távon ez nem működik, hiszen azáltal nem tanultunk semmit, azt megoldotta helyettünk más valaki, és így azt a fogalmat hoznám be most a beszélgetésbe, hogy tanult tehetetlenség. Tehát, hogy a gyerek azt mondja, hogy én ezt erre nem vagyok képes, majd helyettem megoldja a mesterséges intelligencia, milyen jó, hogy van.
Egy kicsit az jut eszembe, hogy amikor a sportolók ajzószereket használnak, és túllépik a saját fizikumuk, erejük, képességét, és ennek ellenére a siker érdekében még erre a veszélyes útra is térhetnek, ha valóban annyira fanatikusan szeretnének diadalmaskodni, vagy eredményt elérni, és egy kicsit engem emlékeztet erre a mesterséges intelligencia használata is bizonyos helyzetekben.
Így van. Tehát erről beszéltem én is, hogy nagyon-nagyon vékony a határ, hogy mire használjuk, mikor lesz pozitív támogató, és mikor lesz helyettünk tulajdonképpen bennünket leszoktató. Tehát leszoktat bennünket arról, hogy tanuljunk, leszoktat a feladatainkról, a kötelességeinkről, mert a gyerekek csak beütik, hogy kérlek ezt és ezt csináld meg, és megcsinálja. Ebben van feladata az iskolának, a köznevelési intézményeknek, ugyanis manapság már ebben a 21. századi digitális úgynevezett kütyüvilágban, hadd mondjam azt, hogy nem matematikát kell tanítani, nem exakt ismereteket, nem olyat, amit a gyerek 2 perc alatt meg tud találni az internetről, vagy a telefonján gyorsabban megtalálja, mint hogy a tanár elmondaná a feladatot. Tehát nem tantárgyakat lenne érdemes vagy célszerű tanítani, nem csupán ezeket az ismereteket, hanem fontosnak tartom azokat az életvezetési készségeket, kompetenciákat, amelyeket úgy hívnak idegen szóval, hogy life skill-ek. Ezek olyan pszichoszociális, tehát a társas beilleszkedést, a szociális közegbe való beilleszkedés segítő készségek és kompetenciák, illetve olyan az egyénből fakadó képességek és kompetenciák, amelyek megalapozzák az életben való alkalmazkodó képességünket, a hatékonyságunkat, előkészítenek bennünket például a munkavilágába. Mire gondolok ezen képességek és kompetenciák alatt? Például az érzelmeink vezérlés, az érzelmeink kontrollja, a hatékony kommunikáció, az eredményes önkifejezés, hogy tudjuk magunkat kifejezni egy probléma helyzetben, aztán a probléma megoldás, ugye a konstruktív probléma megoldás, aztán például a döntéseink, a mérlegelés a döntéseink során, a döntéseink következményeinek a belátása, a reflektivitás, hogy tudjuk magunkat és másokat értékelni. Önértékelés, ugye az önreflexió, ami azt jelenti, hogy meg tudjuk mondani, hogy legközelebb, hogy tudnánk hatékonyabbak, még jobbak lenni, másképp csinálni, mert értékeljük azt a helyzetet, azt a folyamatot, amiben éppen voltunk. Tehát rengeteg olyan képesség, kompetencia van, többek között például az érzelmeink vagy a kommunikáció, amire nagyon kevés lehetőséget kapnak a gyerekek az iskolában, hiszen ha a tanár tanít, akkor a gyerekek hallgatnak, befogadják az ismereteket, megtanulják a tankönyvből, és utána hazamennek, és tényleg előveszik a különböző mesterséges intelligenciákat, és megiratják a feladatokat. Nem ilyen feladatokat kellene ma már adni a gyerekeknek, hanem például a közösségi munkát, a kooperációt segítő kooperatív feladatokat, aztán projekteket, amiben együtt tudnak dolgozni, amelyben probléma rejlik, amit nyilván meg lehet keresni a mesterséges intelligencia segítségével is, sőt, én tanárként lehet, hogy élnék ezzel, tehát a saját hasznomra fordítanám már ezeket a mesterséges intelligenciákat úgy, hogy azt mondanám a gyerekeknek, hogy ha van egy probléma, akkor nézzük meg, mit mondotok rá ti, mi a ti véleményetek, nézzük meg, mit mond rá egy mesterséges intelligencia. Tehát, hogy valahogy a gyerekeket meg kell tanítani, használni, a mi hasznunkra hajtani ezeket az innovatív fejlesztéseket a digitális kultúrában.
És már is ott tartunk, hogy tehát akkor a tanárok miként használhatják a mesterséges intelligenciát?
Én azt gondolom, hogy minden tantárgyhoz lehet alkalmazni. Egy fontos dolog van, amivel én magam is küzdök, be kell vallanom, én sem vagyok most már 17 éves, nem vagyok iskolás korú, és nekem is nagyon sokat kell olvasnom ezekről. Tehát nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a diákok, elnézést a kifejezésre, de az ő nyelvüket használva köpikvágják ezeket a mesterséges intelligenciákat. Tudják, hogy mik a legújabb digitális fejlesztések, olvassák a híreket, tudják, hogy hogyan néznek ki például a humanoid robotok, mire képesek, mire lehet majd őket használni. Foglalkoztatja a gyerekeket az a világ, aminek a küszöbén állnak. Mi lesz akkor, ha a mesterséges intelligencia vajon átveheti az uralmat az emberek fölött? Mi lesz akkor, ha robotok fognak itt az utcán közlekedni? Mi lesz akkor, ha a kórházakban robotok fogják a betegeket mondjuk felvenni, vagy egy bankban odajön hozzánk, megtörténhet ma már egy boltban is, hogy odajöhet hozzánk egy humanoid robot, és valamit szeretne tőlünk megkérdezni. Tehát őket foglalkoztatja ez. A pedagógusok, mint ahogy mi is a felnőttek, mi másképp szocializálódtunk. Nekünk ezek ismeretlen dolgok, tehát nagyon sokat kell olvasni, utána járni, vagy megkérdezni a gyerekeket, hogy mit hallottak erről, mit tudnak. Tehát az sem jó megoldás a pedagógusoknak, hogyha tiltjuk ezt a dolgot, mert a gyerekek akkor is használni fogják, csak otthon titokban. Mi pedig úgy érezzük, hogy hát jó, akkor amit nem látunk, az nincs is. Ez nem igaz, mert így van. Tehát van, a gyerekek használják a telefont, a laptopot, a mesterséges intelligenciát, maximum mi nem tudunk róla. Az egymástól tanulás az nagyon fontos a mai világban. Tehát nem kell szégyelni azt, hogyha mi már 40-es, 50-es korosztály vagyunk, és szeretnénk tanulni a fiatalabbaktól, a gyerekektől, a diákoktól. Szerintem a diákok szemében ez a tanári attitűd, hogy a tanár is szeretne tőlünk tanulni és kérdezni, ez elismerést vált ki, és egyfajta tekintélyt is ad a pedagógusnak, hogy azt a facilitátori, partneri szerepet tudja a gyerekek felé közvetíteni. Tehát én arra bátorítanám a pedagógusokat, hogy olvassanak róla, nézzék meg, hogy milyen alkalmazások, milyen mesterséges intelligenciák vannak, több is van, számos van, másra lehet ezeket ezeket használni. Vannak már olyan internetes taneszközök, tananyagok, amiket lehet használni a szófelhőtől kezdve a Web 2.0-as eszközökig, egy Kahoot Mentimeter, aztán a mesterséges intelligenciák közül a ChatGPT, vagy a Google-nek van a Gemini alkalmazása, vagy mesterséges intelligenciája, a Microsoftnak pedig a Copilot. Tehát ezekkel meg kell ismerkedni, és mindenki a saját szakterületén, szaktantárgyában szerintem fog találni olyan témát, amit meg lehet kicsit futtatni a gyerekek között is, és a mesterséges intelligenciát is meg lehet róla kérdezni.
Szerintem más utat szinte nem is lehet választani, mert ez a legfiatalabb generáció, most már nem is tudom, hogy hol tartunk a CET-nél, vagy újra kezdjük a besorolást. Egy egészen más karakterű generáció, mint azok, akik tanítják őket.
Ez az interakció, a párbeszéd nagyon-nagyon szükséges a mai köznevelési intézményekben, mert távolodik a világunk, távolodik a gyerekek, a fiatalok világa a mi világunktól akkor, ha nem vagyunk kíváncsiak a gyerekek világára, ha nem kérdezzük őket, ha nem próbálunk velük beszélgetni, ha nem szánunk rájuk időt. És itt szeretnék egy nagyon fontos üzenetet megfogalmazni szülőknek, pedagógusoknak, és hát akár a gyerekeknek is, hogyha hallgatja valaki a fiatalok közül ezt a beszélgetést, hogy a mesterséges intelligencia nagyon sok mindenre képes az életünkben. Valóban 0-24 órában képes dolgozni, gondolkodni, nem fárad el. Mi mondjuk meg, hogy milyen feladatot végezzen el, akár a porszívó, hogy mikor járja körbe a lakásunkat, és mikor tegye a dolgát. Viszont a természetes intelligenciának lesz óriási jelentősége és szerepe abban, mit tud majd a jövőben kezdeni a világunkkal a mesterséges intelligencia. Tehát a természetes intelligencia, a humán intelligencia, és a humán érzések, a szeretet, az odafigyelés, az őszinteség, a kíváncsiság a másik iránt, a nyitottság, az odafordulás nem tűnhet el a pedagógiából, nem tűnhet el a szülői nevelésből. Gyakran látjuk azt, hogy mennyire kényelmes a szülőknek is, hogy adunk a kisgyermek kezébe egy telefont, egy tabletet ebéd közben, mert akkor csendben van, nézi a rajzfilmet. Egyszer-egyszer azt gondolom, hogy ez nem gond, nem probléma. Én magam is 3 gyermekes édesanyaként tudom, hogy mit jelent az, mikor anya már a nagyon fáradt a végét járja. Tehát én megértem azokat, akik ezt így próbálják. Viszont a szülői felelősség, a pedagógusi felelősség az, hogy mit adunk, mit nem adunk, mennyi ideig adunk, milyen tartalmakkal adunk vagy biztosítunk a gyerekeknek. A gyerekek élvezik ezt a digitális környezetet, ez látszik rajtuk. Szeretik ezt a fajta innovációt, rácsodálkoznak a világ minden területére, a természettől kezdve a digitális eszközökre is. De ők rövid távon tudnak gondolkodni, szuper most generációnak is szokták őket hívni, mindent most és itt szeretnének. A felnőttek azok, akiknek a felelőssége, hiszen mi felnőttként hosszabb távon tudunk gondolkodni a gyermek életében. Tudjuk azt, hogyha minden nap 3 órán keresztül odaadjuk a telefont vagy a tabletet, akkor annak mi lesz a következménye? A gyerek nem tudja. Tehát itt a mi felelősségünk, a szülőké, a családoké, a felnőtteké, a pedagógusoké, és hát hozzáteszem a döntéshozóké is, akik tulajdonképpen oktatáspolitikai szinten alakítják a digitális kultúrának és a digitalizációnak az oktatásba való beépítését. Tehát a felnőttek ne felejtsék el, hogy ők fogják a gyerekek kezét. Ők azok, akik meghatározzák az időkereteket, a tartalmakat. De ehhez megint mire van szükség? Hát arra, hogy a felnőttek is pontosan tudják, hogy hogy működnek ezek a digitális eszközök, mit lehet velük csinálni, mire képesek. Még a legegyszerűbb gyermekjátékoknál is vannak olyan funkciók, ahol a felnőtt kikapcsolhatja, hogy nem lehet abban a játékban verekedni, ölni, harcolni, csak építeni, konstruálni. Nagyon érdekes, talán nem sokak megismerték, hogy milyen játékra gondoltam, például Minecraftban is. Olyan háromdimenziós térben tud a gyerek építeni, amelyet később, ha mérnök lesz, például az AutoCAD alkalmazásban nagyon-nagyon fog tudni használni. De ez a mi felelősségünk, hogy megnézzük, hogy mi ez a játék, mit adunk a gyerekünknek, és milyen szabályok mentén hagyjuk azzal játszani, vagy alkotni, vagy rombolni.
Tehát a természetes intelligencia mellett elhanyagolhatatlan ez az érzelmi intelligencia, amiről olyan sokat beszélünk, de igazából még mindig úgy érzem, hogy valahogy kicsit a mellékvágányon halad, és enélkül elvesztünk, mondhatom úgy is, vagy a világunk elveszett.
Igen, igen, az emberi létünk legnagyobb értéke az, hogy érzelmekkel vagyunk tele, hogy szabad akaratunk van, ami jelen pillanatban, egyébként megjelent egy könyv, 2020-ban Csepeli György Ember 2.0 című könyve, nagyon érdekes kérdést vet fel, hiszen az Ember 2.0 azt jelenti, hogy mi létrehozhatjuk a digitális világban, az úgynevezett metaverzumokban a digitális másunkat. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha megjelenik a mi digitális másunk a metaverzumban, akkor mi tulajdonképpen halhatatlanok vagyunk, itt maradunk a rokonaink, a szeretteink számára, de egy virtuális minőségben, létminőségben létrejön egy új faj, ezt mondja Csepeli György. Most óriási jelentőségi kérdéseket vetnek fel. Ugye ezek a gondolatok, hogy ember 2.0 új faj, örök élet, szabad akarat. És Csepeli György fogalmazza meg azt, hogy mi az a két olyan tényező, ami megakadályozhatja azt, hogy a mesterséges intelligencia, a természetes intelligencia fölé kerekedjen, magyarán átvegye az uralmat itt az emberiség fölött. És az egyik azt mondta, az egyik ilyen tényező azt mondja Csepeli György, hogy a szabad akarat. Tehát az embernek, nekünk van szabad akaratunk. Mi határozzuk meg, hogy mit csinálunk, mit engedünk és mit nem engedünk. Ezért jó, hogy létrejöttek a jogszabályok, létrejött a jogszabály, van valamiféle hivatalos szabályozás a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. A másik ilyen tényező, azt mondja Csepeli György, az emberekben lévő potenciális természetes intelligencia, amely képessé tesz néhány embert arra, sőt elég sokat, hogy magas intelligenciával, szuperintelligenciával rendelkezik, és ez azt jelenti, hogy még mindig lesznek a populációban olyanok, akik okosabbak lesznek, mint a mesterséges intelligencia. Az ő kezükbe kell olyan jellegű szakértői hatalmat adni, hogy vigyázzanak ránk. Tehát próbálják meg a mesterséges intelligenciát az emberiség hasznára fordítani.
Ennek ellenére azért nagyon-nagyon sok kérdés merül fel, mondjuk rá az iskolában. Használható lesz esetleg az értékelésben, az osztályozásban a mesterséges intelligencia? Mondjuk rá szeretnék minden bizonnyal a szerintem nagyon sok tanár, talán a gyerekek is, hogy minél kevesebb szubjektivizmus csúszson be éppen az értékelésbe. Ugyanakkor ennek is minden bizonnyal megvannak a hátulütői, tehát az éremnek a másik oldala.
Igen, hát nagyon érdekes kérdés, hogy az értékelés, az osztályozás egyébként is egy ilyen darásfészek téma, pontosan azért, amit ön is mondott, hogy nagyon szubjektív. Egy matek dolgozatnál talán egyértelmű, mert a számok nem hazudnak, ha kijött az eredmény, akkor egyértelmű, hogy hány pontot kap a diák, de nagyon sok olyan tantárgy van, ahol egy feleletet, egy dolgozatot nagyon nehéz osztályozni, fázunk is tőle egy kicsit. Valószínűleg én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon sok mindenre, például erre is alkalmas lesz, akkor, amikor eljön ennek az ideje. De gondoljunk bele egy ilyen szituációba, egy értékelésbe, egy feleletbe, egy dolgozatba. Egyáltalán nem mindegy, hogy a gyermek milyen képességekkel rendelkezik. Tehát milyen az az adott individuum, az az egy gyermek, akit szeretnénk osztályozni, értékelni. Ugye értékelni nem csupán a dolgozatot szoktuk, az írásbeli papír munkát, amit a kezünkben tartunk, hanem értékelni kell a belefektetett energiát. Differenciáltan kell értékelni, ami azt jelenti, hogy valakinek lehet, hogy az önmagához képest bemutatott fejlődése, a sok gyakorlás, a belefektetett energia meghozta a sikert, de az még mindig mondjuk emberi számítások szerint egy hármas lenne. Tehát hogy örülünk neki, hogy tanult rá, készült rá, gyakorolt rá? Mindenképpen jutalmazni kell a gyereket, hogyha időt, energiát fektetett egy feladatba vagy a gyakorlásba. Van, akinek szinte a kisujjában van már az a tananyag, kijön lefelel, és nyilvánvaló ötöst adunk, mert tökéletesen elmondta, de lehet, hogy ő fele annyit nem dolgozott ezzel. Nehéz azt mondani, hogy ezt a fajta szubjektív különbséget, ami a tanulói személyiségből fakad, ezt a mesterséges intelligencia tudja majd bárhogyan is kezelni, úgyhogy nagyon jó kérdés, szerintem ezt dobjuk tovább, ezt a labdát a fejlesztőknek, hogy a mesterséges intelligenciában hogy lehet az értékelést is bevonni. Egyébként annyit szeretnék még hozzátenni ez a kérdéshez, ami talán egyfajta ajtót nyit ehhez a megoldáshoz, ehhez az értékelés kérdésköréhez. Hogy Magyarországon a kompetencia mérések a jövőben úgynevezett responszív feladatokkal lesznek a gyermekek elé tárva. Ez azt jelenti, mit jelent ez a responszív feladat? Ez azt jelenti, hogy amennyiben a gyermek azt a feladatot, amit kapott, meg tudta oldani, akkor egy olyan feladatot kap, ami arra épülve már egy picit nehezebb fokozatú. Ha azt is meg tudta oldani, akkor még nehezebb fokozatú. Ha viszont nem, akkor annál könnyebb. Tehát ez is egy mesterséges intelligenciával, annak segítségével megalkotott feladatsor lesz, ami érzékeny arra, hogy a gyermek tudása hol tart, ugye milyen előzetes tudása van. Tehát ez már azt gondolom egy nagyon jó fejlesztés, nagyon jó irány, amikor nem úgy vagyunk, mint amikor az állatkertben a zsiráfnak és az elefántnak is, és a halnak is fára kell tudni mászni, mint a klasszikus képen. Mindenkinek ugyanazt a lécet kell átugrani, ugyanazt a teljesítményt kell hozni, hanem differenciálunk. Figyelembe vesszük a gyerekek egyéni képességeit, és ugye itt jön megint a családi háló, a családi ház, a szocioekonomiai státusz, hogy milyen szociális környezetből jönnek a gyerekek, hiszen az, hogy kit hogy támogatnak a tanulásban, kinek mennyi lehetősége van, külön óra, szülői támogatás, egyéb öröklött adottságok, tulajdonságok, ez megint csak meghatározza a sikerességet.
Igen, és itt jön be ez a személyre szabottság. Tehát akkor ezt valószínűleg lehet majd úgy irányítani, hogy akkor annak az adott tanulónak a képességeihez, vagy a nem tudom én, ehhez igazodjonak.
De mi kell ehhez megint csak? A pedagógusok digitális kompetenciáinak a fejlesztése.
Igen. Nincs iskola turpisság nélkül, úgyhogy a csalások is beleférnek majd minden bizonnyal, vagy már benne is vannak ebben a csomagban, de minden próra van egy kontra is.
Igen, tulajdonképpen manapság már azt gondolom, hogy egy dolgozat előtt, vagy egy érettségi előtt talán egy szál alsó nadrágra kellene a diákokat vetköztetni, hogy ne legyen rajtuk okosóra, semmiféle olyan eszköz, amivel hát segítséget tudnak szerezni. Nyilván viccet félretéve, tehát igen, én is látom, tapasztalom, hogy a gyerekek az okosóráikon ma már egy komplett tételt fel tudnak tölteni, bele tudnak írni. És amikor én is tanítom a hallgatókat az egyetemen, bizony nálunk is azért vannak ilyen kis turpisságok. Én azt szoktam mondani...
Próbálkozások.
Próbálkozások, igen. Pedagógus jelölteknél, ugye ez nagyon nem szép dolog, gyerekeknél sem, de pedagógus jelölteknél különösen nem. Én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen a tudást, a diplomát már nem nekem szerzi a hallgató saját magának. Tehát az, hogy valaki a hivatásra készül pedagógus jelöltként, vagy a gyerekek készülnek az egyéni kis céljaik megvalósítására, az az ő életüket segíti. Nem engem, nem minket pedagógusokat, nekik. Ezért nagyon fontos az, hogy a gyerekek tudatosítsák magukban, kinek, minek tanulok. Nem azért tanulok, hogy otthon elkerüljem a, nem tudom én, a leszidást vagy a bukást, hanem azért tanuljak, mert vannak céljaim az életben. A pedagógusoknak kíváncsinak kell lenni, és a szülőknek is a gyerekek céljaira. Mit szeretnél elérni? Mi szeretnél lenni? Ez egy másik kérdéskört nyit ki, mondjuk a pályaszocializációt, amiben egyébként nem szeretném félreterelni a témát, de a pálya alkalmasságban például mesterséges intelligencia alkalmazása szerintem szintén egy jó dolog lehet, hogy kinek milyen hivatás pálya alkalmas, lesz alkalmas a jövőben is, a pályaorientációban is segíthet. De visszatérve a témára tehát, hogy magunknak tanuljunk, a mi életcéljaink megvalósítása érdekében tanuljunk, és ez nem kell, hogy szükségünk legyen mindenféle külső segítségre. Tehát ez is a belső motiváció, hogy az előadásomban, vagy a témában, amiről beszélgetünk, fontos lesz a motiváció kérdésköre. A motiváció lehet külső vagy belső motiváció. A külső motiváció az, amikor azért tanulok, hogy ötöst kapjak, hogy megfeleljek a szüleimnek, stb. Stb. A belső motiváció a lényeg. A belső motiváció azt jelenti, hogy engem belülről hajt valamilyen kíváncsiság, tudásvágy, a hivatás iránti elkötelezettség. Pedagógus jelölteknek az egyetemen mindig ezt tanítom, hogy azért legyek pedagógus, mert én belülről motivált vagyok, szeretnék az lenni, szeretném elérni a céljaimat, szeretnék sok-sok kisgyereknek jó óvónénia lenni, ezért csak én egyedül, mint hallgató, én tehetek. Én vagyok felelős. A tanárom, az oktatóim, a gyakorlatok segítenek benne. De én járom a saját egyéni utamat, aminek a céljait én határozom meg, és ezekhez keresem az eszközöket és a lehetőségeket.
Ez lehetne itt akár a zárószó is, de én azért még egy kérdést hozzáteszek, hogy szembe megy el ezzel a kapitalizmus logikája.
Könyvek születtek ugye a mesterséges intelligenciának a gazdasági, társadalmi, szociológiai, és hát én most picit a pedagógiai vonatkozásairól beszéltem. Nagyon összetett kérdéskör a mesterséges intelligencia. Ugye, hogyha megnézzük az összetettségét, akkor nyilván az érvek, az érdekek, az ellenérdekek, az üzleti haszonszerzés, a befolyásolás mind-mind ott van-e mögött, ott lehet-e mögött. Ezért is mondtam egy korábbi gondolatomban, hogy óriási a felelőssége azoknak, akik ezeket fejlesztik, akik olyan természetes intelligencia birtokában vannak, amellyel meghatározhatják az emberiségnek a jövőjét a mesterséges intelligencia tekintetében is. Mi bennük tulajdonképpen csak bízhatunk, és megfogalmazhatjuk az üzeneteinket feléjük, hogy vigyázzanak a gyerekekre, vigyázzanak az emberiségre, vigyázzanak azokra az értékekre, amelyet ezen a a Gyönyörű Föld nevű bolygón mi letettünk, és a civilizációval megalapítottunk, ne hagyjuk, hogy ezt egyfajta üzleti érdek, vagy valamiféle más filozófia elvigye és befolyásolja, hagyjuk meg azokat az emberi, örök emberi értékeket, amelyek a szeretet, a nyitottsága, az elfogadás, az egymás megbecsülése, tisztelete, és ezek azok, amik minket kísérjenek végig az emberi életünkben, abban a rövid kis időszakaszban, amit itt tölthetünk ezen a gyönyörű bolygón és egymás között.
A záró gondolat legyen dr. Györkös Józsefé.
Az új technológiák bevezetése alkalmával a hagyományos munkahelyek egy része mindig veszélybe kerül. Ez történt az iparosodásnál, a villamosításnál, és mindazonnal az információs társadalommal is. Általános szabály, hogy új munkahelyek alakulnak ki. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos általános félelem az, hogy a nagyon magas szintű, vagyis intellektuálisan igényes munkahelyek veszélybe kerülnek. Példaként említhetjük a hivatásos elemzőket, a fordítókat, a tanárokat és az újságírókat is.
Jogos a félelem, mondhatnám így is, de azért ebből kifolyólag valahová oda jutunk, hogy újra definiálhatjuk az ember és a gép kapcsolatát.
Erre a kérdésre a nekem nagyon kedvenc Lokomotív GT 1975-ös album címével felelnék mindig magasabbra.
Értem, és akkor mit kell tudnunk nekünk, laikusoknak?
Igen, ez a korszak új lehetőségeket kínál az emberi interakció, az együttműködés és a tanulás terén. Azonban nyitva kell tartanunk a szemünket, nem az új technológiáktól kell félnünk, hanem még mindig az emberi butaságtól.
Kedves hallgatók, az aktuális mai adásában a mesterséges intelligencia lényegét, elképzelhetetlen lehetőségeit, használatának társadalmi és egyéni korlátozását jártuk körül dr. Györkös Józseffel, a Maribori Egyetem tanárával, és Kisné dr. Zsámboki Réka egyetemi docenssel, aki a Soproni Egyetem tudományos és külügyi dékán helyettese. A műsort Botka Ágnes szerkesztette és vezette. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!